Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és ahogy mondottam volt, ebben a fél órában borozni fogunk, mégpedig egy kicsit visszatekintünk a Vinagóra nemzetközi borversenynek az eredményére, akivel beszélgetek, Antal Gábor, a Vinagóra főszervezője, mellesleg, nem mellesleg a Magyar Szőlő és Borkultúra Nonprofit Kft. Munkatársa. Szervusz Gábor, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Ugye, mielőtt bejöttünk, azért nagyon félve, de mégiscsak föltettem azt a kérdést, hogy volt olyan pillanat, amikor úgy volt, hogy nem lesz Vinagóra?
Volt ilyen pillanat, nem is kevés. Április 4 és 6 között lett volna eredetileg a Vinagóra. Uh-huh. Ugye ez pont a sűrűje lett az eseményeknek, így a tavaszi karanténnak. Úgyhogy ott azt rögtön tudtuk, hogy nem akarjuk feladni erre az évre a versenyt. Ugye nagy volt a bizonytalanság, nem tudtuk, hogy mi lesz az év későbbi részében, de biztos, ami biztos, amikor láttuk, hogy lehetetlen megrendezni, akkor gyorsan lefoglaltunk egy mentő időpontot, egy B-tervet.
Ez lett a július?
Ez lett a július 2-3-4-4-5.
Igen.
És
3-5.
3-5?
Igen, de van írva.
Jó, hát ott én jobban tudod. Pedig ott se voltál. Szóval ez lett a mentő időpont, és hát akkora szerencsénk volt, hogy pont ez az időszak lett, amikor már volt annyi enyhítés, hogy meg lehetett tartani. Ugye ez abszolút 500 fő alatti, meg 100 fő alatti, itt csak a zsűritagok vannak jelen, meg a borok, meg a felszolgálók, úgyhogy ez egy viszonylag kis létszámú rendezvény, úgyhogy nagyon örülünk, hogy sikerült megoldani, persze kompromisszumokkal, hiszen itt sok külföldi érintett, ugye a bírálók közül, úgyhogy itt azért voltak kompromisszumok, de hál' Istennek nem szakmai kompromisszumok, csak személy.
Hát ugye az nagyon fontos, mert ez egy nemzetközi borverseny, akkor ilyenkor a felügyelő szerv az mennyire rugalmas, amikor meg kell oldani egy ilyen soha eddig még meg nem oldandó problémát.
Ugye itt most az volt a nagy szerencse, hogy ez az egész borverseny közösséget érintette, tehát nem mi voltunk az egyetlen borverseny, akik ezzel szembesültek, rengeteg nemzetközi borverseny el is maradt teljesen. Tehát két stratégia volt, voltak, akik átszervezték és reménykedtek, mint például mi is, és aztán vagy szerencséjük volt, vagy nem. Sőt, egy-két borverseny még majd ősszel kerül megrendezésre, ha megtudják. A másik stratégia meg az volt, hogy egyszerűen lemondták az ideit, és majd jövőre lesz a következő. Ugye itt a nevezési díjakat átmentik, valami stratégiát követnek, és hát mivel ez volt a helyzet, így a mi két felügyelő szervünk, ez az OIV, a Nemzetközi Szőlő és Bor Szervezet, illetve a Vinofed, a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége, mindkét szervezet nagyon rugalmas volt, hála Istennek, és bár azért nem engedték el a feltételeket teljesen, de enyhítettek rajta. Ugye például normál esetben a Vinagórán minden bizottságban legalább 50%
külföldinek kell lenni.
Igen, tehát nem a szervező országból érkezőnek, és most ezt levitték 50% alá, ez nálunk azt jelentette, hogy 5 fős bizottságok voltak, itt 2 főnek kellett lenni minden 5 fős bizottságba. Külföldinek a korábbi 3 fővel szemben.
A külföldi bírálók honnan érkeztek, mely országokból?
Próbáltunk így a környező országokból, ugye itt iszonyat nagy volt a bizonytalanság a repülőjegyeket illetően, úgyhogy az volt a taktika, hogy amennyire lehet környező országok, tehát aki autóval tud jönni, elsősorban az jöjjön. Szerencsére így a külföldiek többségét sikerült összeszedni, Ukrajna, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Csehország, szóval így tényleg a környező országokból, és aztán voltak néhányan, akik meg tudták oldani a repülést, tehát azért volt olasz, német, volt egy orosz bíráló, egy angol, úgyhogy sikerült, tényleg azt kell mondanom, a végén nagyon jól kijöttünk a dologból, hála Istennek.
Miért Szekszárd lett a helyszín?
Ugye ez egy hagyomány, hogy minden második évben vidékre visszük, borvidékre a borversenyt, hogy erősítsük így a kötelékeinket mi is a magyar borászokkal, meg azért is, hogy a külföldi bírálókat közelebb vigyük a magyar borkultúrát.
Lássanak országot.
Így van. Tehát azért ide elég komoly emberek.
Bár jönnek. Azt gondolom, hogy ezek a külföldi bírálók pontosan tudják, hogy hol van Szekszárd.
Nem mindig. Egy részük azért tudja, persze ezek szakmabeliek, de ugye tudod, a magyar bor itthon világhírű, ez a mondás sajnos még mindig egy kicsit igaz. Szóval, ha tudja is, azért nagyon ritkán kóstolnak ilyen mélységében magyar bort, és ezért nagyon hálásak ők is, meg nagyon hálás a borvidék is egyébként mindig, hogy nemzetközi szaktekintélyeket, szakembereket oda viszünk a borvidékre. Hogy miért pont Szekszárd, nagyon régóta terveztük, nagyon szerettük volna már. Az elmúlt években volt Tokaj, Eger, Balaton, Füred, Észak-Balaton, és a Szekszárdot nagyon terveztük, és az volt a gond, ugye itt ilyen prózai problémák vannak a borvidékeken, hogy valahogy nincs elég nívós szállás mondjuk 30 külföldi meghívottnak, és most álltak össze ugye a dolgok, hogy helyszín is volt, ahol bírálni tudtunk, elegendő szállás is volt. A nyitottság egyébként a borvidék részéről az évek óta megvolt, és azt így ki is emelném, hogy nagyon köszönjük nekik ezúton is, nagyon hálásak vagyunk, mert egyébként soha ekkora szeretettel még nem találkoztunk borvidéken, mint Szekszárdon.
Azt gondolom, nem tudom, jól gondolom, hogy a borok egyébként készen voltak, tehát a borokat különösképpen nem befolyásolta a koronavírus okozta helyzet. Lehet, hogy a borászokat aztán annál inkább, vagy a borászatoknak a munkatársait. Hogy állt össze ez a kép, borok-borászat?
Uh-huh. Hát, ami itt a kulcskérdés, ugye, ami nagyon fontos egy borversenynél, hogy a borász, ugye kész a bor, ahogy mondtam.
Igen, már kész van a bor.
De beérkezik a bor, azt tárolni kell valahol, amíg nem kerül elbírálásra, és az egy elég fontos tényező, hogy hol tárolod, meg milyen állapotban, milyen hőmérséklete, milyen páratartalommal, nem állítva, fektetve. Szóval erre mi nagy gondot fektetünk, és ugye az összes elhalasztott borversenynél felmerült a kérdés a borászok részéről jogosan, hogy ő fizet egy viszonylag magas nevezési díjat, beküldi a bormintát, de vajon az olyan állapotban lesz-e 6 hónap múlva, mint ahogy ő beküldte, meg az, hogy azt ő szeretné. Úgyhogy ez volt az egyik, hogy a borok bár készen vannak, de azoknak a minőségét meg kellett őrizni a kóstolásig, ezt hála Istennek meg tudtuk tenni, nekünk van külön erre egy raktárunk. És hát a borászok meg, hát hogy ők is ugyanolyan nehezen élték meg az időszakot, mint bárki más. Ugye itt a legjobb, most nem tudom, hogy általában kérdezed-e, hogy kis kitekintés, szerintem azok kerültek a legnagyobb bajba, akik leginkább helyi értékesítéssel rendezkedtek be, illetve ez a horeca szektor. Tehát ez a
igen, a szállodák hotel, és az éttermek, hotelek, azok abszolút lehúzták a rólót.
Borszaküzletek, tehát akik nagyon a magasra pozícionált, és nincs szupermarket értékesítés, nincs online boltja, nincs hipermarket, tehát ők kerültek azért bajba, mert az összes olyan csatorna bedőlt, amit most soroltunk, tehát ugye a szupermarketek nem, de a többi.
Egy magára valamit is adó borászatnak presztízs kérdés, hogy ott legyen ezen a Vinagóra nemzetközi borversenyen?
A magyaroknak szerintem igen, a nagy részének. Mi azt látjuk, hogy nagyon nagy megbecsülés övezi a Vinagórát, hála Istennek, végülis ezen dolgozunk már lassan 3 évtizede. Tehát a magyarok között igen. A külföldieknél ott nehezebb, mert ugye egy borverseny alapvető célja, hogy növeld az értékesít. Két célja van. Az egyik, hogy kapj egy visszajelzést a borodról.
A díjak formájában.
Így van, díjak, a pont, igen. Az értékelés, a zsűri akár szavakban megtett értékelése. És a másik meg, hogy ha nyertél egy érmet, akkor azt kommunikáld, és az hozzájáruljon, vagy egy magasabb árhoz, vagy egy magasabb eladott mennyiséghez. Na most ugye a Vinagóra ismertsége azért Magyarországon nagyon ismert, lehetne még ismertebb, ezen dolgozunk, de azért elég ismert, de külföldön nem annyira. Tehát szakmailag nagyon elismert, egyébként külföldi vagy nemzetközi mércével is elismert a Vinagóra, tehát ezek a minősítő szervezetek mindig kiemelik, hogy az egyik legprofibban, legtudatosabban megrendezett borverseny, de kicsi. Tehát egy francia borászatnak mondjuk nem feltétlenül érdeke, hogy egy magyar, nemzetközi, de Magyarországon megrendezett 1000 mint alatti borversenyen elinduljon, mert az értékesítésre nem fogja közvetlenül.
Hát igen, ha csak az értékesítést nézzük, de hogyha ennek van egy másik aspektusa, most arra gondoltam például, hogy azért Európában a szakma, a borszakma azért azt tudja, hogy Magyarországon jó borok készülhetnek. Vannak nagy zászlóshajók, Tokaji, de azért ott vannak. Például egy külföldinek, aki benevez egy Magyarországon rendezendő nemzetközi borversenyre, azon túl, hogy esetlegesen tud piaci részesedést nyerni, de van egy, vagy lehet egy olyan indítatása is, hogy azért mégiscsak egy olyan országba viszem el a boromat borversenyre, ahol nem ott kullog, nem az utolsó helyen kullognak, hanem Európa top 3-4 vezető borországában ott van Magyarország.
Jó a felvetés. Én azt mondom, hogy ez abszolút látszik, de nem, azért nem a nagy óvilági bortermelők. Tehát szerintem egy olasz vagy egy francia borászat, van olyan egyébként szerintem, mert ezekből az országból is kapunk nevezést minden évben, tehát szerintem van olyan, aki azt nézi, hogy igen, Magyarországon szervezett, tehát egy nagy bormúltú országban egy szakmailag elismert borverseny, tehát elküld ide a borát, és nem érdekli az értékesítés. De amit te mondasz, szerintem az inkább azoknál az országoknál működik, akik most feltörekvő borkészítő országok, és úgymond kicsit példaképet is látnak Magyarországban, mert azért az túlzás lenne, hogy mondjuk a franciák, az olaszok, a spanyolok példaképet látnak, most leszámítva mondjuk a tokait, mint különlegességet, de azért ők tudnak olyan bort, mint amit mi tudunk. De például a csehek, horvátok, szlovénok, tehát ott azért lehet ilyen motiváció, hogy ők egy kicsit úgy tekintenek Magyarországra, mint ami a környéknek egy kimagasló bor kultúrával rendelkező országa, és ezért küldje. Például a cseheknél biztos, hogy van ez, ezt tudom személyesen, hogy ők így tekintenek az országra.
Ha már említetted a feltörekvő országokat, mi a helyzet a magyarországi feltörekvő fiatal borászokkal és borászatokkal?
Hogy állnak?
Van belőlük egyébként, alakulnak most is borászatok, akik egyébként ugyanúgy megteszik az első kapavágást, és pontosan tudják, hogy 5-6-7-8 év múlva majd egyszer labdába tudnak rúgni. Megéri? Érdemes csinálni? Foglalkoznak vele?
Hát
vagy itt jön a szerelem?
Itt jön, az biztos. Ugye a szerelem... Beszélgettünk itt a műsor előtt egy balettművészből, Péké avanzsált barátodról. Hát kicsit ugyanez, tehát ha szerelem van, akkor belevágnak, és azért a szerelem meg a lelkesedés az sok mindent elvisel, meg sok nehézségen túlteszi őket. Szerintem most egy kicsit kisebb ez a boom. Volt egy időszak, amikor mindenki borászatot akart kb. Magyarországon, és nagyon sok borászat jött létre. Sok befektetési, tehát sok olyan borászat is létrejött, ahol egy valamiből meggazdagodott ember akart egy hobbi borászatot.
Hát igen, és akkor annak idején, bocsánat, rengeteg terület is volt, amelyik szabaddá vált, amit föl lehetett vásárolni.
Így van, és még viszonylag jó áron.
És viszont, igen.
Most ugye már azért vannak problémás területek, ahol horror árak vannak egy-egy hektár szőlőért. Szóval volt ez az időszak, de szerintem nagyon sok ilyen befektető ráeszmélt, hogy ennek a megtérülése az nem úgy megy, mint amit megszokott más területen, vagy mert nem értett igazán, de nem szentelt elég időt rá. Szóval ez egy kicsit ez így leállt, ez a folyamat, én azt látom, de a szerelemből, így a nulláról borászatot nyitó fiatalok, én ezeket még mindig látom, és most egy kicsit ahol nagyobb ilyen mozgolódás van, ez a természetes bor vonal, organikus, természetes, minimál kénhasználat, minimál beavatkozás, most ennek van egy ilyen nagy búmja szerte a világban, tehát itt azért látom, hogy, és ugye ez egy még nehezebb pálya, tehát ebbe belevágni ilyen módon, úgyhogy vannak, és most, hogy mi a sikerráta, azt nehéz megítélni, azért ez egy nagyon, nagyon nehéz szakma. Tehát ez tényleg rendkívül magas kockázattal, nagy induló tőke kell hozzá, szóval, de tudok mondani, tehát van nagyon sok olyan, akik belevágtak évekkel ezelőtt, és talpon maradtak, és megtalálták a piacukat, ezek tipikusan rés értékesítést, tehát mi is találnak. Hál' Istennek van, szerintem azért lehetne több is, és abból látjuk, hogy nincs elég, hogy a szőlőterület azért az csökken. Tehát a szőlőtermő terület Magyarországon az sajnos nem nő, pedig jó lenne a nő.
Megisszuk az összes bort? Mi magyarok?
Igen, sőt, kicsit.
Tehát bemegyünk egy vinotékába, vagy egy olyan üzletbe, ahol egyébként borok vannak millió számra, akkor csak én kapkodom a fejemet, hogy úristen, ennyi magyar bor, ez hol?
Ja, hogy így érted, hogy megisszuk.
Igen, igen, igen.
Én úgy értem kicsit, hogy tehát magyar bort iszunk leginkább, a Magyarországon nem tudom, 95% fölötti szerintem a magyar borfogyasztása. Ilyen szempontból magyar bort iszunk, de igen, a kérdés jó. Nem, szerintem most túl kínálat van. Ugye volt 3 fantasztikus évjárat így mögöttünk, jó terméssel is, jó minőséggel is, úgyhogy szerintem most azért vannak gondok, meg hát a karantén az ennek...
Hát pontosan, ennek és a horeka részleg, amelyik ugye még mindig csak lábadozik, és mindig nagyon-nagyon óvatosan próbálja meg elindítani azt, ami ők szoktak tenni, úgyhogy biztos, hogy nincsenek most rózsás, olyan nagyon rózsás helyzetben a magyar borászatok és a borok is. Köszönöm szépen ezt a látleletet, a Vinagóra kapcsán beszélgettünk, a borfesztivál kapcsán beszélgettünk egy kicsit. Antal Gábor volt a vendégem, a Vinagóra főszerkesztője. Köszönöm szépen.
Én is.